kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő Szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetét fennállva énekeljük el a 264. dicséretünk első minden versét. Áldjon én lelkem a dicsőség erős királyát. 264. dicséretünket énekeljük el.
Konfirmandusok a te dolgaikkal.
Köszönjük, hogy elkezdted elültetni a lelkünkben a Te igédet, hogy megismerjenek Téged. És köszönjük ezt a utolsó két esztendőt, a konfirmációi előkészítésnek az esztendejét. Légy áldott azért, hogy voltak olyan konfirmációi órák, amikor a tananyagon túl veled is találkozhattunk, megérthettünk valamit a Te gondolataidból, és köszönjük, amikor segítettél arra, hogy a mi gondolataink a Te gondolataiddá legyenek. Nem természetes dolog ez. Megvalljuk, hogy alapvetően nem itt van az életünkben. Éppen ez a mi legnagyobb bűnünk, és ezt fájlaljuk a legjobban. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg, amikor olyan távol vagyunk tőled. De köszönjük, amikor a konfirmációi órákon Te mégis megszólítottál bennünket, közel jöttél, és valamit megértettünk a Te gondolataidból. Kérjük szépen, Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, hogy szenteld meg a konfirmandusokat, pecsételd el őket saját magadnak, tisztítsd meg a szívüket, a gondolataikat, tedd őket a magad számára kedves személyekké, és az, hogy életük útján mindig Téged kövessenek, akaratod szerint járjanak. Úgy éljenek, ahogyan az igény szerint való, és így áldás legyen rajtunk. Áldást vigyenek oda, akik között majd élniük kell. És így terjesszék a Te igédet az életünkkel, a szavunkkal, a gondolkozásunkkal. Könyörülünk hozzád, Szentlélek, Úristen, jöjj most közé. Szentel meg az Isten tiszteletünket. Kérjük szépen azt, hogy egyedül Téged lássunk, Te légy itt a középpontban. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, és az igényítetés elejét 89. Zsoltárok első versét énekeljük el. 89. Zsoltárok első versét az Úrnak írva örökké énekel.
Hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele.
akkor meggyógyultok és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvátételi ajándékot adjunk. Ők így feleltek. 5 aranyfekét és 5 aranyegeret a filiszteusok városfejedelmének a száma szerint, mert ugyanez a csapás sújtott mindenkit a városfejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyekkel és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael Istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét? Nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Amen. A gyülekezet foglalja el a téged. Kedves testvérek, érintőbb a fiainak a bűne miatt megutálták az emberek az Úrnak szóló áldozatot. Tehát elidegenedtek az élő Istentől nagy elkíménységhez. Ennek volt a következménye, hogy egy nagy csatát veszítettek a filiszteusokkal szemben. Ez volt az Úr büntetés. És amikor ez a csatavesztés megtörtént, akkor azt gondolták Izrael fiai, hogy az lesz a legjobb, hogyha magukhoz veszik a szövetségládát. És akkor az Úr a szövetségládával a háborúba jön, és majd győzedelmeskedni fognak. De meg kellett tapasztalniuk, hogy a szövetségládát ők birtokolhatják, de Isten nem. A szövetségládát elvihetik a harcba, de Isten nem vihetik el a harcba. Sőt, ezzel a cselekedetükkel még inkább tetézték a bűneiket. A második csata egészen megrendítő volt. A mi népünk történetében a mohácsi részhez hasonlítható. Évtizedekig megszűnt az államéletük, filiszteusok uralkodtak rajtuk, a nép pedig még inkább elhagyta az urat. És az volt a legfőbb bánatuk, hogy elvitték a szövetségládát, ami az Istennel való szövetségnek volt a jelképe, az ő állami életünknek a legnagyobb szimbóluma, amelyikkel kifejezték, hogy Isten velük van. Úgy tűnt, mindennek vége. De azt is megtapasztalhatták, hogy Isten most is segített rajta. Még nem azért, mert bűnbánatot tartottak volna, hanem nagy nevéért. Dicsőséget adott az ő nevének. Először a szövetségládát Asdódba vitték. Ott pedig betették Dágon istenének a templomába. Oda tették Dágon istenének a lába előtt. És másnap, amikor fölkeltek, kinyitották a templomot, azt látták, hogy Dágon istenének a szobra leesett, arca a szövetségláda elé, a szövetségláda pedig érintetlenül maradt, nem tudták, hogy mi történt. Fölállították a Isten szobrukat, és a következő napon, hogy fölébredtek, megint ugyanez történt. Leesett a szobor a küszöbre, eltört a keze is, eltört a nyaka is, és akkor azt mondták, hogy itt valami nincs rendben. Egyre nagyobb csapások sújtották Asdodnak a városát. Úgy olvassuk az igényben, hogy valami fekélyek, és úgy tűnik, hogy rákcsálók, egerek támadták meg őket. Nagy félelemmel terült rajtuk, és azt mondták magukban, hogy valószínűleg a szövetségláda miatt Isten megbüntetett bennünket. És akkor elhatározták, hogy tovább küldik a szövetségládát, a másik város fejedelemségbe, Gárba. ott hasonló dolgok történtek. Elszabadultak ugyanúgy a pekélyek, a járványok, az egerek, egyik csapás a másik után ért el. És akkor azt mondták a gátiak, hogy nem jó ez így, küldjük tovább a szövetség ládát Ekronba. De amikor az Ekronban élő filiszteusok meghallották, hogy mi készül, akkor sírva elkezdtek jajgatni, és azt mondták, hogy szó sem lehet róla. Ide ugyan ne hozzák a szövetség ládát, nekik ellen nincs szükségük. És a többi város fejedelem is ugyanígy nyilatkozott. Hát akkor mi legyen a szövetség ládában? Egyetlen egy megoldás volt, vissza kell küldeni Izraelbe. Onnan való, akkor ők megszabadulnak a csapásoktól. De hogy megkérdezték a maguk papjaiktól, jósaiktól, azok azt felelték, hogy adjanak jóvá tételi, akkor majd tegyék fel egy szekére, a szekeret húzza egy tehén. A tehénnek a borját pedig zárják egy karra. Ha a tehén hallja a borjának a bőgését, akkor a természet rendje szerint a borjához fog menni. De ha nem a borjához megy, hanem egyenesen az Izrael táborához, akkor tényleg Izrael istenétől van ez a dolog. Különben csak egy véletlen. Így is tettek. És a tehenek mentek egyenesen Izrael ország útja felé. Egyenesen Bét-Semesbe, az első izraeli városban. Bős tanács volt ez. Ha véletlenül történnek a dolgok, akkor az is kiderül. Ha meg nem véletlenül, tényleg az új csapása érte őket, akkor a legjobb minél hamarabb cselekedni. Azt mondták ezek a bizonyos főpapok, ezek a bizonyos papok és jósok, hogy ne keményítsék meg a szívüket. Mert ha megkeményítik a szívüket, akkor egyre nagyobb csapások fognak rájuk nehezedni. És emlékeztették őket a több mint 400 évvel azelőtti eseményekre, amikor az egyiptomi fáraó megkeményítette a szívét, és egyre nagyobb és nagyobb csapások következtek. Majd ezeknek a csapásoknak a súlya alatt megtört a fáraó, és kénytelen volt elengedni Izrael népét. De nagyon sokat veszítette a szív megkeményítése miatt. Ezért tanácsolták a filiszteusoknak, hogy ne keményítsék meg a szívüket, hanem küldjék vissza a szövetség ládát. Azért hoztam elétek, kedves konfirmandusok, ezt a nagyon régi bibliai történetet, hogy figyelmeztesselek benneteket arra, ne keményítsétek meg a szíveteket Istennel szemben. Miért keményítik meg sokan a szívüket? Egyrészt az elbizakodottság miatt. Vannak emberek, akik erősek, tehetségesek, megszokták, hogy szabadon azt tesznek, amit akarnak. Senki sem korlátozhatja őket. Általában ez a legfőbb ok annak, hogy az emberek megkeményítik a szívüket. A másik pedig egyenesen ebből következik, hogy leértékelik Isten ügyét. Azt hiszik, hogy Isten ügyével nem kell számolni. Valaki úgy fogalmazott egyszer, amikor hívtam őt a gyülekezetbe, hogy a kereszténység egy kimenő szélja. Tehát nem érdemes erőt fektetni a kereszténység gyakorlására. Kimenő szélja? Kimenő szélje egy olyan autó, amit már lassan nem fognak gyártani. Na de hát kereszténység lesz akkor is, amikor már bennünket rég elfelejtenek. De ő meg volt erről győződve. Nem érdemes Isten ügyével foglalkozni. De vigyázzatok! Nagyon súlyos a következménye a kemény szívűségnek. És ezért jó tudni, hogy melyek a jelei akármilyen szívűségünk neki. Például az első jel, hogyha valaki évekig reggel még csak egy imádságot sem mond el. Fölébred, elkezdi a napját, még csak egy imádságot sem mond el. Ez egészen biztosan mutatja, hogy valaki a kemény szívűségben van. Vagy esztendőkön keresztül nem érzi a szükségességét annak, hogy eljöjjön és hallgassa Isten igényét. Miért? Mert keményedett a szíve. És természetesnek tartja azt, hogy nincs szüksége Isten igényének a hallgatására. Mert nem hiszi, hogy Isten igéje valamilyen módon is segíthetne rajta. Kedves konfirmandusok, nagyon vigyázzatok, hogy ne keményítsétek meg a szíveteket. 8 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem foglalkozni a csoporttal, akkor 21 néhányan voltatok ebben a csoportban, a hittagokban. És ebből a 21 néhány fiatalból 9-en maradtatok. Mindenkinél más azok. Mindenki meg tudja magyarázni, hogy miért maradt el. Talán azért, mert sportolnia kellett, külön órákra járnia, vagy mert úgy érezte, hogy már nem bírja az iskolai feladatokat, többlet terhet nem akar magára venni. De az igazi ok, ami mindennek a hátterében megbújik, az, hogy bekeményítették a szívüket. És ha valaki megkeményíti a szívét, akkor szép lassan kimarad a gyülekezet életéből. De az Úr népét is fenyegeti, hogy megkeményíti a szívét, titeket is fenyegeti. Olyan embereket is, akik az életük egy pontján megtapasztalták Jézus Krisztus kegyelmét, a bűnbocsánatot, letették a bűneiket Isten elé. Így írja a zsidókhoz írt levél, hogy részeseivé lettünk az Úrnak. Tehát részeseivé lettek az Úrnak, és ennek ellenére mégis, így írja a zsidókhoz írt levél, a bűn csábításába kerültek. Az első keresztényekről szól. Voltak közöttük olyanok, akik részeseivé lettek Krisztusnak, és aztán mégis a bűn csábításába kerültek, és megkeményítették a szívüket. És a mai igény szavát mondja nekik is a zsidókhoz írt levél írója, hogy ne keményítsétek meg a szíveteket. Mi már tudjuk, hogy azért, mert ennek nagyon-nagyon súlyos következményei vannak. Minden embernek hétköznapi megtapasztalása, hogy nagyon könnyű a bűn csábításába kerülni. Egy kis önelégültség, elég az elbizakodottság, és már is kemény lesz az ember szíve. Magát jónak gondolja, ráadásul jobbnak, mint a többiek. Nem érzi szükségét annak, hogy megalázkodjon Isten előtt. Ez egy rossz út. Teljesen eltávolodhat valaki ezen az úton az élő Istentől. És azokban az esztendőkben, ami kemény a szíve, lelkileg nem fejlődik. Hadd mondjak el a testvéreknek egy példát. Van egy kis kaktusz, és ezt a kis kaktuszt tudatlanságból egy időszakon keresztül nagyon rosszul tartott. Azt hittük, hogy nem nagyon kell locsolás a kaktusznak. És hogy nehogy túl locsoljuk és elpusztuljon a növény, ezért alig adtunk vizet neki. És ahogy növekedett a kaktusz, látszik, hogy ebben a szakaszban egészen keskeny lett a kaktusznak az átmérője. Amikor pedig rájöttem, hogy mégiscsak jobban kell locsolni ezt a növényt, akkor egy olyan szakasz kezdődött el, amikor már az előzőhöz képest jóval szélesebb lett az átmérője. Látszik is rajta, hogy ott erősebb, ott élettel teli a kaktusz. Az első időszakban szépen növekedett, ott szintén egy életteli szakasz van, aztán egy nem gondozott szakasz, és most megint kezdődött egy életteli szakasz. És azt figyeltem meg, hogy ahol nincs igazi élet ebben a kaktuszban, ott ha nem kap néhány napig vizet, akkor összecsuklik, és azon a ponton elhajlik, mert nincs erő benne. Az életünk minden szakaszán kell, hogy lelkileg fejlődjünk. Ha nem tápláljuk a lelki életünket az igével, nem öntözünk az imádsággal, nem ápoljuk, nem gondozunk, hanem elhanyaguljuk, mert megkeményítettük a szívünket, akkor a lelki életünk egy bizonyos életszakaszunkban nem fog fejlődni. És abban az életszakaszban az ember nem tud lelki szempontok alapján döntést hozni. Hadd mondjak egy ilyen életszakaszt, például a 10 éves kornak a végét, 20 éves kornak az elejét. Nagyon sokan ilyenkor eltávolodnak a hittől. Na de éppen ebben az életszakaszban hozza meg valaki a legfontosabb lelki döntéseket. Ekkor dönt a hivatásáról, ekkor dönt a család alapításáról, ekkor dönt arról, hogy milyen baráti körben fog eltelni az élete. Nagyon sokan, mivel megkeményítették a szívüket, ebben az élet szakaszukban hiányzik a lelki megerősödés. És ennek a következtében rossz döntéseket hoznak. Nagyon nehéz ezeket a rossz döntéseket a későbbiekben rendbe tenni. Van, aki 30-40-50 éves korában él át egy olyan szakaszt, amikor megkeményítette a szívét, egész nap reggeltől estig dolgozik, és nincs egy perc ideje se arra, hogy hallgassa Isten igéjét. Nem jön el a templomba, otthon talán néha elmond egy-egy imádságot, vagy a rádióban meghallgat egy Isten tiszteletet. De a lelki élete teljesen elsatjuk. Nézzük meg, hogy milyen a 30-40-50 éveseknek az élete. Olyan, mint az én fejletlen kaktuszomé. Teljesen elsivárosodott. Nagyon gyakran összeesik, és nem bír ki semmi terhelést, semmi nehézséget. Ennek a következménye, hogy egészen megrázó számban vannak válások például. És egészen megrendítő számban látjuk azt, hogy emberekre egy bizonyos életkorban egyáltalán nem lehet számítani. Ha valaki megkeményíti a szívét, nem gyakorolja a lelki életét, akkor annak nagyon komoly következménye lesz az elkövetkező évtizedekben. Ez az első üzenet, amit nagyon szeretnék a lelketekre helyezni. Ne keményítsétek meg a szíveteket. Vagy így is mondhatom kicsit csúnya szóval, hogy ne konfirmáljatok ki a gyülekezettől. Van egy élő ifjúsági csoportunk, legyetek annak az ifjúsági csoportnak a tagjai, járjatok az Isten tiszteletre, ne keményítsétek meg a szíveteket. Aki nem él komoly lelki életet, annak nagyon drámai következményei lesznek. A második, amit szeretnék mondani, hogy Istennek legyen hála, hogy veletek elkezdődik itt a gyülekezetben egy újítás. Mégpedig az, hogy ti vagytok az első csoport, akik elkezdik, hogy az Isten áldását itt a templomban letérdelve fogadják. Ezt nagyon jó, hogy elvállaltam. Örülök neki, hogy előjött ez a gondolat a bibliaórás beszélgetésekben, és meghoztátok ezt a döntést. Elég nagy a veszély annak, hogy bennünket, reformátusokat mindenütt úgy ismernek, I. és Gyulának a szavait idézve, hogy térdet, fejet sosem hagytok. Nagy baj lenne, ha ez így volna. Reméljük, hogy nem így van. Reméljük, hogy mindjárt tudunk térdet is, meg fejet is hajtani az élő Isten előtt. És egyáltalán nem baj, hogyha egymás előtt is az életnek egy-egy pillanatában meghajtjuk a fejünket, és ki tudjuk mondani, hogy a másiknak igaza van. Ne csak most itt a konfirmációi fogadalomtételben legyen igaz rátok, hogy ti térdet és fejet hajtotok, hanem a hétköznapi életben is minél többször forduljon elő, hogy hajtsatok térdet és fejet az élő Isten előtt. Alázzátok meg magatokat, valljátok be előtte a bűneiteket. Mondjátok el neki, hogyha lelkiismeret furdalásatok van, és kérjétek, hogy bocsássa meg, és tegyen benneteket az ő megváltott gyermekeivé. Szenteljen meg, tisztítson meg, törölje el a bűneiteket. Hajtsatok térdet és hajtsatok fejet az élő Isten előtt. Ezzel a megalázkodással szokott elkezdődni az, amit így mondunk, hogy a szívünknek a meglágyítása. Hogy ne legyen kemény a szívünk, hanem Istennek tetsző legyen a szívünk. De miért tehetjük ezt meg? Nem azért, mert mi olyan jó emberek vagyunk. Nem vagyunk jó emberek. Nem vagyunk többek, mint azok, akik megkeményítették a szívünket. Nem vagyunk se bűntelenebbek, se becsületesebbek, se tisztességesebbek. Hanem azért tehetjük meg, mert meghalt értünk Jézus Krisztus. És megváltott bennünket a bűneinktől. És mikor átéljük ezt, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk és megváltott a bűneinktől, akkor érezzük a lelki szükségét annak, hogy vallást tegyünk a bűneinktől. Érezzük a lelki szükségét annak, hogy kérjük, hogy újra rendezett legyen be a kapcsolatot. És mint az ő megváltottjai élhessünk. Isten kegyel, hogy mi vallást tehetünk a bűneinkről. Ő pedig azt megbocsátja, és eltörli a mi álmokságainkat. Amikor beleestek az életbe egy csapdába, te magad az élet csapdába. Amikor valami olyat követtek el, ami miatt szégyenkeznetek el, akkor menjetek mindig oda az élő Istenhez. Ne keményítsétek meg a szíveteket. Valljátok meg a bűneiteket. Kérjetek bocsánatot attól, akit megbántottatok. De kérjetek bocsánatot az élő Istentől, és ne keményítsétek meg a szíveteket. Jézus Krisztus meghalt, értetek, értünk mindnyájunkért. És azt akarja, hogy ne kemény szívűen, hanem az ő megváltott gyermekeiként éljünk ebben a világban. Ez lehetséges. Erről a kegyelemről szól Istennek az igény. Ne éljetek évekig, évtizedekig távol az élő Istentől. Attól, hogy valaki elméleti keresztjén, attól, hogy valaki bejutott a legjobb egyházi iskoláig, attól még élhet távol az élő Istentől. Attól, hogy valaki tudja a heidelbergi kártérnak az összes kérdésére a feleletet, attól még lehet kemény szívvel távol az élő Istentől. De ilyenek legyetek, hanem éljetek lelki közösségben az Úrral. és meg fogjátok tapasztalni, hogy mennyi áldás avat mindennek az életetekre nézve.